Ha ismereteid Afrikáról, a Piedone idevágó részéből szerezted, és annyit tudsz, hogy ott jobbára meleg van, az emberek fura nyelven beszélnek, és kedvesen mosolyognak, akkor jó hírünk van.
Vasárnaponként 11-től délig Afrika Café.
A Rádió Café magazinja Afrikáról, Dehumidórival és Kembe Szorellel. Afrika Café. Feketén-fehéren.
A műsor támogatója az Afrikai Magyar Egyesület.
Sziasztok, ez itt az Afrika Café, a Rádió Cafén. Kembe Szorellel.
És Beumi Dórival, és én megint itthon vagyok Magyarországon, és nem szabad irigykedni, ugyanis Isztambulban sem volt olyan tökéletes idő, kicsit nagyobb hó volt, mint itt. Na, a mai műsorunknak a rövid tartalmát engedjétek meg, hogy felvezessük nektek. Lesz egy vendégünk, dr. Szíven László, a Magyar Labdarúgó Liga egykori elnöke, és vele beszélgettünk majd egy kicsit az afrikai fociról és a közelgő futballvilágbajnokságról is, ugye, ami Dél-Afrikában lesz.
És rám nézel, ilyen forszírozva ezt a témát, holott én már az elején kijelentettem, hogy valószínűleg hagylak benneteket kibontakozni ebben a témában, hiszen attól tartok, hogy olyan sok mindenre nem fogok tudni rákérdezni, illetve most akkor hanyagolnám a női kérdéseket, amik a futballhoz szoktak kapcsolódni. Hagyom, hogy akkor nagy szakértelemmel beszélgessetek erről a témáról. Inkább majd az adás többi részét fogom menedzselni, mert jó, hogy lesz majd játékunk, nem most, úgyhogy még ne telefonáljatok, hanem majd, ha azt mondjuk, hogy most játék, akkor majd. Azért azt elmondom, hogy a Tutanhamon kincse című kiállításhoz kapcsolódó nagyon-nagyon szép albumot lehet majd megnyerni. Ez a kiállítás április közepén látható még egyébként a VAM Design Centerben, illetve lesznek kulturális ajánlóink az adás végén, és ilyen 11 óra 40 perc környékén pedig telefonálni fogunk Kongóba, és Kis Virággal fogunk beszélni, az Afrikai Magyar Egyesület koordinátorával, hiszen az ötödik orvosi misszió is létrejött, hála Istennek és nagy szerencsénkre, és három önkéntes orvosnővel kiutazott Kongóba, úgyhogy erről fogunk vele beszélni.
Így van, és természetesen az elmaradhatatlan afrikai muzsikák Dori kedvenc zenéit hoztuk el ma is. Lesz itt velünk egy kis zúk, akit azt már ismerhetitek, hogy azt a stílust a karibi térségből származik, de lesz velünk itt egy Pepe Kale nevű úriember is, és Ejufuro, amit már szintén mindenki ismerhet. Ezzel kezdünk most, Jelela, This Is It, ez az.
Put your gun in the hole.
És folytatjuk, legalábbis elkezdjük az Afrika fét, és a vendégünk már megérkezett a stúdióba, dr. Szímen Lászlót üdvözöljük, szép jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy ebben a nagy hóesésben itt van velünk, és eljutott legalább a stúdióig. No, Afrika, ugye a műsor címe Afrika fé, és nem olyan régiben fejeződött be az afrikai nemzetek tornája, labdarúgó torna, és ezzel kapcsolatban lenne érdekes számunkra az, hogy az afrikai fotball, ugye az egy, nem is tudom mikor kezdett el betörni így a köztudatba, melyik világbajnokságon?
Hát a köztudatban 1961-ben egy Eusébio nevű játékos Afrikából ment Portugáliába, és a világ egyik legjobb futbolistája lett. Tehát az, hogy mikor tör be valaki az európai közgondolkodásba, az egy nagy kérdés, ezt szerintem nem is lehetne így megfogalmazni.
De ez egyébként egy jó időpontnak számít.
Szerint,
hát ez, amit említettél. Mert hogyha felvonul ez a játékos, erről a játékosról még én is hallottam, tehát tényleg valószínűleg nagyon nagy sztár lehet, akkor nyilvánvalóan az ő származása kezdi fellebbenteni ezt a dolgot.
Igen, mert ugye nem is erre pontosan erre céloztam, vagy próbáltam megcélozni, hanem arra, amikor itt én még emlékszem, még annó, ugye a Kamerun, Nigéria, tehát ezek a srácok így volt egy idősebb csapattársuk is, hogy hívták a...
Roger Millának.
A Millának hívták, és rettenetes módon, nem tudom, 40-valahány évesen lefutott mindenkit. Na, az arra a periódusra gondolok, hogy az mitől volt akkor a nagy releváció, miért van akkora sikerük az afrikai labdarúgóknak személyenként, nem feltétlenül csapatonként az európai fociban?
Hát az pontosan, amit mondtál, hogy személyenként van sikerük igazándiból, mert a csapatjátéknak azt az együttműködő részét, azt egy kicsit lassabban lehet elsajátítani, viszont az ő fejlődésük borzasztóan nagy, tehát én azt gondolom, hogy az afrikai világbajnokságon egész komoly esélye lehet afrikai csapatnak, akár a négy közé kerülésre is. És a kameruni, a nigériai labdarúgás az két dologért érdekes. Ők nem mentek végig azon a fejlődés történeten szakmai szempontból, ami Európában egy normál út. Ott nem volt angol típusú labdarúgás. Az a ívelgetem és szaladok utána, aminek az eredményessége nagyon sokszor megkérdőjelezhető, kivéve ha valaki olyan jól csinálja, mint az angolok. De ők egy latinosabb, brazilosabb típus induló képzéseket kaptak holland, spanyol, brazil edzők segítségével, és ezért egy nagyon sajátos, és az afrikai embereknek a fizikai felkészültség töblete és mozgás harmóniája az egy nagyon, nagyon érdekes színfoltot hoz a futballban.
Mesélnél nekem arról, hogy ez a latinos játékmód akkor miből áll, mert ezt az angolosat most már el tudom képzelni, ívelgetik, és felhívelik, és utána szaladnak, de hogy akkor ez a latinos, ez miről is megszik meg?
Akik meg szokták próbálni tipizálni a labdarúgást, ami egyébként a világ talán egyik legbonyolultabb játéka, azok megkülönböztetnek angol típusú, olasz, spanyol, tehát latinos típusú, brazil típusú és német típusú labdarúgást, amiben a magyar futballnak a dicsőséges időszaka az időszak, amiből később a brazilos és a latinos futballnak egy-egy ága fejlődött. Tehát a magyar futball is hozzátett ahhoz a fajta futball történelemhez.
Akkor amit miért nem magyarosnak hívják?
Na.
mert a magyar ember az hajlamos arra, hogy úgy emlékezzen arra, hogy mikor volt utoljára eredményes a magyar futball, mint ha ez tegnap lett volna, pedig ez már tegnap előtt volt.
Az afrikai focihoz visszatérve egy picit, hogy
Várjál, ne haragudj, de ne, nekem nem derült ki, hogy mi
a latinos.
Igen. Igen. A latinos az egy a sok passzos földön játszott labdarúgás. Uh-huh. Tehát amikor sokat dédelgetik a labdát, és sok rövid passzos uh-huh. játék. A sok dédelgetés az ma már nem jellemző, mert túl gyors lett a játék.
Ilyen az afrikai labdarúgás akkor?
Igen, tehát ilyen dédelgetős? Ennek a tehát azt a részét csinálja, ahol még dédelgetik, mert nagyon szeretik, és az egyéni kvalitásokat megpróbálják megmutatni, mert az afrikai kontinensről, az afrikai labdarúgásból egyének hamarabb lesznek olyan helyzetben, hogy az egzisztenciális problémáikat megoldják egy-egy jó profi szerződéssel. A csapatok, hogy 11 játékos együtt fejlődjön, az egy komoly 6-8 éves együtt mozgás, együtt dolgozás kérdése.
Na, ez lenne érdekes majd a zene után, ugye nekem az egzisztencia szó és a szerződés szó fogta meg így egy kicsit a fantáziában.
Nekem meg a dédelgetés.
Na, hát azt gondolom. Gyorsan. Na, de most gyorsan hallgassunk megint egy dalt. Jó, van egy Pepe Kalle nevű fúri ember, és Dóri mindjárt elmondja az elérhetőségünket.
Így van. Hogy számítottál rá, hogy ez következik. Igen, mert azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ez a téma azért titeket sem, hogy hidegen. A 0629986986-os SMS számra várjuk a hozzászólásaitokat.
Így van, és akkor következem most Pepe Kalétól a Tika Moana.
lelo nga na kolata ndinge bona nde ya lelo se koko malange ala nzungu na moto nzungu na reso ekoma koswane Tombola, 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 tombola,
Folytatódik az Afrika Fét Rádió Cafén Beumi Dórival, Kembe Szorállal és Dr. Szibán Lászlóval, aki a Magyar Labdarúgó Riga, még egyszer, Magyar Labdarúgó Riga egyköri elnöke. Na, ennyit értek a futballhoz, neki ezt sem bírom kimondani. És akkor átadom nektek a szót, egyébként azt elbírom mondani, hogy az afrikai futballról beszélgetünk.
Na, ez tök jó. És nekem az előző blokk végén ugye két szó ragadta meg a figyelmemet, az egyik a szerződés, másik meg az egzisztencia. A klasszikus, mondjuk üzleti alapokon nyugvó labdarúgás, az nekem, lehet, hogy laikus vagyok, de Brazíliához valahogy azért köthető elég rendesen. Ez mennyire települt át Afrikába, illetve mikor?
Hát ebben tévedsz, mert igen? A klasszikus üzleti alapú labdarúgás az nem Brazíliához kötődik.
Igen.
A futballnak a szakmai tudása kötődik Brazíliához, de a gazdasági alapok és ennek a professzionalista feltételrendszerek kialakítása az Európához kötődik, hát elsősorban Angliához, de ebben tévedésben vagy, mert ez nem Brazíliához kötődik.
De a brazilok rengeteg ugye embert adnak a világnak, nagy nevű embereket.
Ez azt jelenti, hogy ők nevelik a játékosokat, és ott az egzisztenciális kiugrási lehetőség az valóban megvalósul, de az üzleti alapú labdarúgás bölcsője az Európa.
És Afrikában mennyire valósul meg, vagy mióta valósul meg az egzisztenciális kiugrás lehetősége? Hát
ezért említettem, hogy 1961-ben szerződött Európába az első afrikai profi játékos. Hát ezt követően az utolsó 20 évben azt kell mondjam, hogy az egészen friss statisztikákról nem tudok, de olyan 6-700 játékos játszik Afrikából az európai első és másodosztályú profi labdarúgásban.
Uh-huh. És ennek van esetleg ott kint, én meg is sportoltam afrikai színekben kongóiként. Látom a kaotikát benne, hogy mennyire nincs még rendszerezve, vagy mennyire van rendszerezve, azt nem tudom, de én a nem rendszerezettséget tudom alátámasztani. A futball mennyire rendszerezett Afrikában?
A futball az egy érdekes tevékenység abból a szempontból, hogy abszolút a szociológiai tükre egy-egy társadalomnak, és mindig egy picit rendezettebb. Tehát azt gondolom, hogy az afrikai bajnokságok, az afrikai labdarúgásnak a szervezettsége ma már nem különbözik intézményrendszerében, akár a magyartól, akár az európaitól. A profi játékosok száma az még kisebb, mert a bajnokságban elindul mondjuk 8-10-12 csapat, attól függ, vagy 16 csapat is akár, de csak 2-3 az, amelyik valóban profi körülmények között játszik, most európai mércével nézve. De az egyiptomi labdarúgás az például a 70-es évek eleje közepe óta abszolút szervezett módon játszik. Hát ugye a francia kulturális örökség az Észak-Afrikába nagyon gyorsan átszivárgott.
Uh-huh. A kaotikát csak azért próbáltam meg egy kicsit így most már belecsempészni a beszélgetésünkbe, mert ugye most nemrégiben fejeződött be az Afrikai Nemzetek Kupája. Ott volt egy elég kőkemény botrány, vagy egy elég kemény történet, ugye a togói foci csapattal, és lesz augusztusban, hogyha jól nyáron, a világbajnokság Dél-Afrikában. Most ennek a kettőnek úgy tűnik, ne számomra, és remélem most már sikerül valami helyeset mondani, hogy valami köze van egymáshoz.
Hát az, hogy egy ekkora eseményt, ami az afrikai kontinens életében egész biztos, hogy a legnagyobb esemény és rendezvény az az Afrika Kupa, és most, hogy világbajnoki helyszín lesz Dél-Afrika, egészen más típusú szervezettséget igényel, mind a biztonsági szolgáltatások, mind akár az élelmiszer ellátás logisztikájának szervezésében. És az, hogy egy tragikus esemény beárnyékolja az Afrika Kupát, és ezzel indul, hát ez semmilyen eseménynek nem tesz jót, és a jövőképnek sem tesz jót. Amikor a Müncheni olimpián merényletet követtek el, az arra sem lehetett, hogy úgy mondjam, számítani. Szerintem ez az esemény is ilyen tragikus volt.
Mennyire lehet mondjuk ez a tragikus esemény egy kicsit negatív ki, ha most mondtad, hogy igen, de én konspirációs elméleteket szövök minden nap, és azt látom, hogy valakinek az az érdeke, hogy a dél-afrikai VB nem az, hogy meghiúsuljon, de legalábbis ne úgy történjen meg, mint ahogy azt úgy elképzelték ilyen idilli módon.
Egy világbajnokságnak az előkészítése az gyakorlatilag egy 4-6 éves tevékenység. Én majdnem kizártnak látom, hogy ha nem valósulhatna meg Dél-Afrikában ez a labdarúgó világbajnokság, akkor ilyen néhány hónapos időintervallummal pótolni lehetne. Ilyen pedig nem volt még a futball történetben, hogy elmaradt volna egy világbajnokság. Ezt kizártnak látom.
Mert csak azért sem, mert még a műsor előtt beszélgettünk erről, hogy tulajdonképpen mennyi embert érdekel mondjuk világszerte, és milyen népszerűsége van egy világbajnokságnak, és te mondtál egy egész elképesztő adatot, ezt megosztanád a hallgatókkal.
Ugye a sportban az olimpiát tekintik a legnézettebb, a legnagyobb érdeklődést kiváltó eseménynek. Most a labdarúgó világbajnokságoknak a nézettsége, a gazdasági árbevétel termelő képessége, a közönség hatása az másfélszerese, mint az olimpián.
Az igen.
Hát már csak ezért sem történhet meg, hogy meghiúsul nyilvánvalóan a Dél-Afrikában megrendezendő világbajnokság. Innen fogjuk folytatni, ismét buzdítalak benneteket arra, hogy nyugodtan küldjetek SMS-t, akár hozzászólást, akár kérdést a 0620-998-986-ra. A Kultúra Világának hírei következnek most, és utána dr. Szibel Lászlóval folytatjuk majd a beszélgetést.
Vétel, vétel!
Reklám a Rádió Cafén.
Igen, itt a barátod beszél. Varázslatos Egyiptom, fűszeres Afrika, pezsgő Ázsia. Utazzunk az Egypterrel együtt a világba, és ezt még a bankszámlát sem bánja. Írj az egypter@tonline.hu e-mail címre.
Ha szereted a magas minőséget, csúcskategóriás konyhai szagelszívók az olasz Falmeggyártól elérhető áron. Mi nem a márkát árazzuk túl, hanem a tartalommal versenyzünk. Választ ki azt a szagelszívót, amely neked legjobban tetszik a www.falmec.hu weboldalon, vagy keresd a Falmec elszívókat országszerte a konyhastúdiókban. Nagy teljesítmény, színek, formák, külső motoros és egyéb egyedi megoldások. Jobb elszívó, jobb levegő, jobb hangulat.
Reklámot hallottatok.
Jó vételt kívánunk.
Újra vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
Vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club.
Nem jó. Ez egy szakműsor.
Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
Vidámabban.
Minden vasárnap megrendezésre kerül.
Magyarul.
Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
Nem jó.
Tegyünk alá zenét.
Starsky és Hot Jazz Club újra és vidámabban. Vasárnap este 10-től éjfélig.
Feles hírek. Kultúrvilág.
Fél 12 van, sziasztok, Tomázi Adrián vagyok. A modern művészet mestereinek földi paradicsomot megidéző alkotásaiból nyílik kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. A gyűjtemény 53 művésztől válogatott 102 darabja a földi paradicsom témakörébe ágyazódik. Rodin, Degas, Renoir, Chagall festményei, Modigliani, Matisse, Lipschitz grafikái sok más kiváló alkotásról együtt öt nagy tematikus egységben mutatják be a földi paradicsomot megidéző vízióikat május másodikáig. Február 18-án lesz az idei torkos csütörtök. Eddig 1170 étterem jelezte, hogy részt kíván venni az akcióban, de a következő két hétben még bővülhet a lista. A www.menjünkenni.hu internetes oldalon meg lehet nézni azokat a vendéglátó helyeket, amelyek 18-án egész nap 50%-os kedvezményt adnak. Fotópéntek címmel új program sorozatot indít a Budapesti Magyar Fotográfusok Háza, mai Manóház. Az intézmény minden hónap első péntekén szakmai programokkal várja az érdeklődőket. Délután 2 és este 11 között az aktuális kiállításokhoz kapcsolódóan tárlatvezetéseket, beszélgetéseket tartanak. Az első fotópénteken a Szándéktalan Fény című kiállítás tárlatvezetését Pancsó Zoltán tartotta. Egy kerekasztal beszélgetéssel kezdődött a magyar fotográfiáról, majd filmvetítés, kötetlen beszélgetés és zene zárta a programot a Napfényműteremben. Ismét kereplőktől, tülkölőktől, tamburától és dudától lesz hangos Mohács jövő hétvégén. Idén is megrendezik ugyanis a hagyományosnak számító busójárást. Ettől az évtől egy különleges védjegy is segíti a hírverést, miután 2009 őszén az UNESCO az emberiség szellemi kulturális örökségének választotta a mohácsi népszokást. Lesz busófelvonulás, szabad farsangolás, vasárnap és kedden mágia égetés, amivel jelképesen elégetik, előzik a telet. Új hagyományt is teremtettek, hiszen negyedik alkalommal rendezik meg az országos népzenei tehetségkutató versenyt, valamint a harmadik nemzetközi farsangi dudás találkozót. Köszönöm a figyelmet, fél óra múlva a nap híreibe jövök. Sziasztok!
Je vois.
Az Afrika Fő folytatódik itt a Rádió Cafén Kembesztorával, Behumi Dórival és vendégünkkel, dr. Szibán Lászlóval, aki a Magyar Labdarúgó Liga egykori elnöke, és az afrikai fociról beszélgetünk, és írtatok egy SMS-t. Tudja-e Szibán úr, hogy Budapesten is van egy afrikaiakból álló foci csapat? Érkezett az SMS a 0629986986-at a számunkra. Szóval tudja-e?
Igen, tudom, mert az egy nagyon jelentős dolog, hogyha valaki mondjuk 50-60 mérkőzés nyer zsinórba, és ő abban a bajnokságban, ahol ők most játszanak, és nem tudom, az ujjamon kiszámolni, hogy az negyed vagy ötöd osztály, de azt hiszem negyed osztályban, hát ők magasan vezetik a bajnokságot.
Ők ennyire jól játszanak?
Hát ennyire mást játszanak, nagyon kvalifikált, jó játékosok játszanak a csapatba, akik szerintem a saját hazájukban akár félprofi játékosok is lehetnének.
Dédelgetik a labdát.
Dédelgessék, igen. Mennyire jó biznisz Afrikából labdarúgót hozni Európába?
Hát, hogyha Drogbára, Essienre, vagy a korábbi időszakban, mondjuk Robelára gondolok, a liverpooli kapusra, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó üzlet. És nem csak a játékosra, és ez, hanem annak a tömeg hatására gondolva. Az az érdekes különbség az afrikai profi játékosok és mondjuk az Európában, más országban játszó profi játékosok között, hogy ezek a jegyzett játékosok, ezek egyfajta kulturális missziót is teljesítenek. Tehát az Európában és a jegyzett csapatokban megkeresett pénzük egy jelentős részét otthon iskolákra, futballakadémiákra és egyéb oktatási intézményekre fektetik be. Ez az európai gondolkodásból azért hiányzik.
Uh-huh. Ez tényleg ez jellemző, hogy ők visszaforgatják a saját szülő helyükre a pénzt?
Igen. 5-6 olyan jegyzett iskola is van, ahonnan, hogy úgy mondjam, ma már gyártják a gyermekeket, akik már felkészülten és a csapatjáték iránti affinitással felkészülten érkeznek.
Egy kicsit a VB-vel kapcsolatosan még lenne egy kérdésem, hogy mennyire látod biztosnak, mint egy szaktekintélye a területnek, ennek a VB-nek a megrendezését. Tehát az ember mennyire mehet oda majd esetleg nyáron, úgyhogy nyugodtan, anélkül, hogy mondjuk bármi baja legyen.
Az előző blogban arról beszéltünk, hogy ez egy mekkora esemény, mekkora rendezvény. Én azt gondolom, hogy ha a FIFA-nak a felelős vezetője eldöntötték, hogy Afrikába teszik ezt az eseményt, akkor azt kellő módon végig gondolták, hogy ennek a megszervezhetősége és megrendezhetősége milyen biztonsági garanciák mellett valósul meg. Amikor Európában van mondjuk egy világbajnokság, akkor az UEFA vagy a FIFA előre meghatározza, hogy egy-egy 1000 fős nézőcsoporthoz mekkora biztonsági erőnek kell a stadionban megjelennie. Én biztos vagyok benne, hogy most itt az afrikai tehát az Afrika kupán lévő események kapcsán, illetve az afrikai világbajnokság kapcsán többszörözni fogják ezt a fajta rendezési biztonsági kötelezettséget, és az, hogy ez jótékonyan hat-e egy rendezvényre, hogyha ott olyan biztonsági ellenőrzések és ilyen macera töbletek vannak, azt nehéz megjósolni, viszont azt kénytelenek vagyunk látni, hogy ez elengedhetetlen.
Amikor jön a világbajnokság, neked van hivatalos tennivalód azzal kapcsolatosan, mely most nyáron?
Hát a magyar futball olyan távol van a világbajnokságtól, és amióta én is távol vagyok a magyar futballtól, onnantól vagyok nyugodt ember, a legfőbb tennivalóm, hogy ezt televízión nézni fogom.
És csak televízión esetleg nem lesz majd egy kis ötlet, hogy oda egy kis kiruccanás keretén belül?
Az messze van nagyon.
De csak azért?
Igazándiból azért.
És ilyenkor, ez tényleg már csak ilyen személyes kérdés, így a vége felé, az összes mérkőzést megnézed? Hát akkor egy be van táblázva az időszak az életedben?
Ahhoz én túl sok meccset néztem már életemben, én inkább csemegézek. Tehát én egy válogatós pasi vagyok ebből a szempontból.
És aki szeretne csemegézni, az keressen meg téged, mert te azért biztosan jó szemmel kiválasztod, hogy melyik azok a mérkőzések, amiket meg kell nézni nyilván.
Azt hiszem, jó tanácsokat tudnék adni ezzel kapcsolatban.
Rendben, akkor majd annak idején meg fogunk keresni ezzel kapcsolatosan. Köszönjük szépen, hogy eljöttél és elmondtad ezeket nekünk.
Köszönjük.
És további szép napot neked. Dr. Szibel László volt a vendégünk, a Magyar Labdarúgó Liga egykori elnöke, és a zene után pedig hát hova telefonálnánk máshova, mint Kongóba.
És hát a zene is onnan érkezik, a Kongói Demokratikus Köztársaságban van egy Sammy Massamba elnevezésű előadó, Night in Zaire, furcsa, hogy angol a címe, egy éjszaka Zaire-ban, ez magyarul. Az Afrika fét halljátok továbbra is, és ha minden jól megy, akkor a Kongóból kis virág jelentkezik az 5. orvosi misszió, 3 önkéntes orvos nőjével utazott együtt Kongóba. Szia virág, itt vagy velünk?
Igen, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
No, mesélj nekünk, a szokásos kérdéseket azért nem kerülhetem el, hogy milyen volt az utazás, és mik az első benyomásai az orvosnőknek ott a helyszínen.
Igen, hát a szokásos 3 hosszú napi utazás után érkeztünk meg csütörtök dél környék mindenki Kivandzába, ami Kelet-Kongóban van. Hát nagyon meleg van, tehát hogy most nem olyan, mint decemberben, meg szeptemberben, az előző missziók során 30-35 fok, szóval ezért így izzadunk rendesen, de mindenki jól van, a doktornők nagyon felkészek. Szombaton dolgoztunk először itt a menekültáborban, Reggel kezdtük a munkát, aztán igaz, hogy meleg van, de aztán kaptunk egy jó nagy zuhnyit a nyakunkba, úgyhogy kicsit hamarabb be is kellett fejezni. A körülményekről, hát a szokásos, szálláson vagyunk, nagyon vártak már minket, már hallottunk menekültáborról, úgyhogy nagyon várták már, amikor jönnek vissza a magyar orvosok, úgyhogy nagy szeretettel fogadtak minket.
Te komolyan, hogy itt arra vártak az emberek, tehát hogy tényleg a magyar orvosok, és nem csak szimplán orvosok érkezzenek meg?
Igen, 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 igen. Sőt, voltak olyanok is, akik az előző misszió során kapott. Minden beteg szokott kapni egy ilyen orvosi lapot, rajta van a neve, a gyógyszer, amit kap, illetve a terápia, és voltak, akik visszahozták, illetve voltak, akik külön kérte, hogy olyan gyógyszert szeretne, amit múltkor is kapott, mert nagyon hatásos volt, és meggyógyult, úgyhogy igen. Uh-huh. Nagyon mosolygósak, úgyhogy tényleg vártak minket. Hát ők igazából nem nagyon kapnak orvosi ellátást, úgyhogy úgyhogy szerencsétlenek mindenütt nagyon fáj, nagyon régóta, úgyhogy örülnek minden ilyen gondoskodásnak is tulajdonképpen.
Te arról tudsz esetleg mondani valamit, hogy a doktornőknek milyen jellegű betegségeket kell kezelniük? Nekik ez ilyen szokványosnak mondható dolgok, vagy inkább már egzotikus?
Igen, az első két nap tapasztalat alapján leginkább azt mondták, hogy nagyon diffúz volt, tehát rengeteg mindenük fej tulajdonképpen, tehát a fejüktől így a talpukig. Egy-két maláriát csőt volt, illetve a szokásos férges, meg az esős évszak után egy pár ilyen megfázásos, pár maláriás gyereket is gyógyítottak, de igazából mindenkinek mindene fáj. Uh-huh. Tehát mindenre, hát rengeteg a nőknek a cipeléstől a nyakuk ízületeik, csontjaik, férfiaknak úgy szintén. Hát a gyerekek pedig nagyon vitaminhiányosak, vitaminra mindenkinek szüksége van, úgyhogy a vitaminból fogyalesztők, illetve a fájdalomcsillapítóból. Úgyhogy hát a gyerekek meg alultápláltak is, ők is vitaminhiányosak főleg.
Virág, ez már az ötödik orvosi misszió, melyik ott jár Kongóban. Látsz-e valami, tehát tulajdonképpen mi az alapvető változás ahhoz képest, hogy mondjuk először tette a lábát az AHU által létrehozott orvosi misszió, és most az ötödik között. Tehát mi a különbség azon kívül, hogy ugye a menekültáborban lévő emberek nagyon várják a magyar orvosokat? Lehet-e látni valami alapvető változást, ami esetleg azt is mutatja, hogy mit ért el mondjuk ez az öt vagy a négy misszió ez alatt az idő alatt?
Hát tulajdonképpen hát az, hogy várnak minket is, hogy a múltkori betegségükből kigyógyultak, azt mutatja, hogy van értelme annak, hogy mi ide rendszeresen visszatérünk. De egyébként igen, természetesen van értelme, úgyhogy továbbra is várnak minket, és nagyon szeretnék, hogyha tovább maradnánk hosszabb ideig, úgyhogy tulajdonképpen ez egyetlen egy ilyen ellátás, amit ők kapnak, úgyhogy igen.
Te, hogy látszik ott mert nagyon kevés hír érkezik abból a térségből Magyarországra, hogy az a helyzet, ami miatt ez a szituáció kialakult ott, tehát az emberek menekültáborba kényszerülnek, ez mennyire változik, mennyire alakul, esetleg pozitív, vagy rosszabbodik negatív irányba?
Hát így a Monitiel az ENSZ katonákkal beszélve, meg a UNHCR-ral, tehát az ENSZ különböző szerveivel beszélgetve, tulajdonképpen most így a helyzet a stabil, bár nagyon változékony, tehát vannak ilyen apró felkelések, itt kivont a környékén teljes biztonságban vagyunk, meg így a környező falvakban, tehát hogy itt nincsen semmiféle felkelés, vagy útblokkád, vagy ilyesmi, de ez bármikor előfordulhat. Most például tűnünk éjszakra 30-35 kilométerre volt pénteken egy útblokkád, valamilyen felkelés így kialakult a helyek között, meg a kormánykatonák között, de ahol mi vagyunk, az biztonságos. De egyébként azt mondják, hogy így fokozatosan javul a helyzet, tehát nem annyira durva, és mint amilyen volt egy-másfél évvel ezelőtt.
Hát ez azt jelenti, hogy most már nem alkalmaznak 12 éves gyermekkatonákat, hanem csak 16?
Hát mondhatjuk, igen.
Aha, akkor tényleg javul.
De mondjuk azt viszont nem mondhatjuk, hogy stabil a helyzet, vagy hogy nincs káosz, mert az van. Csak talán most ugye biztonsági helyzet az, ami azért javulóban van.
Te és ti látok még mindig az egyiptomi, milyen indiai katonák vigyáznak?
Indiai katonák. Uh-huh. Igen, igen, amikor megyünk majd a különböző falvakba, ők arra fognak körjáratozni, hogyha bármi történik, akkor ők ott lesznek velünk, igen.
Enne Mirák, köszönjük szépen, hát és akkor további nagyon jó
munkát,
szaunázást és munkát kívánunk nektek, és hát én nem is tudom, hogy mit lehet ilyenkor, hogy kevesebb esőt, vagy több esőkabátot.
Semmi se jó, ilyenkor semmi se jó abban az időben. Az tényleg
hát inkább biztonságot és minden jót.
És egészséget,
jó,
rendben, oké. Okay. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
Oké, köszönjük szépen, szia. Mindenkit otthon.
Sziasztok! Szia, szia! Kis Virággal beszélgettünk az előbbi pár percben az Afrikai Magyar Egyesület koordinátorával, ő Kongóból jelentkezett, ahol az 5. orvosi misszió 3 orvosnővel elkezdte a munkáját. Zene következik, és utána hát számos kulturális ajánlóval várunk még benneteket.
Igen, jöjjön tehát Patience Dabani és Tabu Rochefort-nak hívják a két.
Patience, ez
Patience,
a neve?
Türelem. Így van, rengeteg ilyen jellegű név van kint egyébként. Na, és tehát a Sangoya Mava, hát ez lesz most a pár percben hallható itt az Afrika Fén.
Ezenek a kulturális ajánlóink.
Így van, elsőként említsük akkor meg elsőként a Tordai Kongó fotó kiállítást, amely a Néprajzi Múzeumban látható március 4-éig 100 év azonosság, 100 év változás címmel. Ugye emlékeztek még mindannyian remélhetőleg arra, hogy néhányan elindultak a Nagy Magyarországból egészen a Nagy Kongóig. Néhány hónapot töltöttek kint Tordai Emil nyomában, és fotóztak, filmeztek minden, és ebből alakult ki egy fotókiállítás, amit ugye még egyszer mondom, március 4-éig a Néprajzi Múzeumban láthattok.
Aztán április 25-éig látható még a Van Design Centerben a Tutankhamon kincse című nagy sikerű kiállítás, úgyhogy még el tudtok oda látogatni. Van még egy pár hónapotok rá.
Még egy pár hónap, így van. És a Tajta Alapítvány Kenyában egy katolikus árvaházat támogat, és erre szeretne adományokat gyűjteni. Március 6-án szombaton 18 órakor kezdődő jótékonysági koncerten és fotókiállításon, amely az Erzsébet városi közösségi ház dísztermében lesz megtartva, illetve megrendelődik. rendezve, tehát hogyha valaki érdeklődik Kenya, illetve a katolikus áruház támogatása iránt, akkor az március 6-án szombaton 18 órakor Erzsébetvárosi Közösségi Ház dísztermében látható.
És hátra van még kettő fotokiállítás, az egyik a Millenárison látható március 14-éig. A gyermekek a túlélés szélén, Uganda minden napja a gyermekek szemszögéből. Ez a Millenárison látható fotokiállítás címe, illetve a József Körút 64-ben a Zászló Múzeumban Kenyáról látható egy fotokiállítás. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon sok afrikai illetőségű és Afrikáról szóló programmal hozakodtunk elő itt az Afrika Féban, ami vár benneteket jövő vasárnap, és természetesen utánunk a Rádió Café slágerlistája a Muzika Instant,
és aztán meg a búgó hangú Michael Simmons tanárul a Soul School-lal. Hát azt gondolom, hogy most nagyjából úgy tűnik, hogy végeztünk mára.
Ennyi voltunk. Ez volt az Afrika Café. Jó ebédhez szól a nóta.
Szól a hóesés.
Szól a hóesés és a nóta.
Sziasztok! Sziasztok.